Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai ünnepre, Vízkereszt ünnepére, ige hirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Ézsaiás könyve 42. fejezetének 5. versétől a 7. a következőképpen. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdát tette a földet és növény sarjasztott, lehelletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez a mai profécia a teremtésre alapozódik. Arra, ami igencsak régen történt már, és igencsak messze áll tőlünk, hiszen az a létező világ legelső történése, hogy Isten létrehívta. Isten igéje több, mint 1000 éves, és ezért a mai embert könnyen elfogja az az érzés, hogy ezt régiségnek tekintse. Hiszen hát már maguk az evangéliumok is 2000 évesek, még régebbiek, az Ószövetség lapjai, hát ezek olyan messzire vannak már tőlünk, hogy el se érnek minket. Akár úgy is érezhetjük ezt régiségnek, hogy hát nem is értem már, hogy mi van benne, hiszen az akkori korokat kellene hozzá ismernem. Akár úgy is érzik ezt a mai emberek, hogy hát ez már elavult. Ez nem illik ebbe a mai modern világba. Egyesek szerint egyenesen érvényét veszítette már. Érvényét veszítette Jézus szava, az evangéliumok, hát akkor még az ószövetségi proféták, végképp pedig a teremtés. Pedig a teremtés történet elején lett világosság, és a mai ünnepünk a világosságról szól, arról a világosságról, hogy Isten már valójában ott, az első pillanatokban megtervezte azt a világosságot, amelyet aztán Jézus hozott el, tehát már eltervelte, kitervelte a megváltást. És ott a fény, a betlehemi csillagé is, és bárhogy is próbálunk erre esetleg csillagászati magyarázatokat találni, ez is a teremtés csodájáról szól. Akár hogy intézte Isten, hogy az a csillag ott legyen, és akármit is jelent ez pontosan, hiszen sokfélére gondolnak az emberek, de Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy amikor a megváltás fénye felragyog, akkor az ott helyes időzítéssel legyen, sőt, a bölcseket vezetve mutassa meg az utat. A teremtés mégis annyira távoli a mai embertől, legalábbis így érzi, hogy el se hiszi. Isten se kell persze neki, hát inkább kitalál mindenféle tudományosnak tűnő elképzelést, kozmológiát, vagy kozmogóniát, tehát a világ keletkezéséről, illetve a bolygók, vagy a föld keletkezéséről szóló tudományokat, evolúciót és sok mindent, csak hogy abba tudjuk menekülni, ami megmagyarázható Isten nélkül is. Hát nem csak ezért persze, de tulajdonképpen azért is találja ki ezt az embert, mert olyan távol van tőlünk, hogy nem ér el hozzánk. Nem érezzük a sajátunknak, nem érezzük úgy, hogy ez magunkra nézve is szólna. Ez csak egy elméleti lehetőség, egy tudományos tény, egy száraz információ. Valóban mi magunk keresztények is gyakran úgy gondolunk a teremtésre, hogy hát ott valami régmúlt történet, ott lehet, hogy Isten elindított ugyan valamit, de aztán meglökte a rendszert, és akkor az már gurul tovább a mai időkben már olyan messze vagyunk tőle. Nincsen a mai napra sodrása és magával ragadó ereje a teremtésnek, és így látjuk még az egyházon belül is sokszor, pedig nem így van. A teremtésre lehet, hogy tényleg egy rögzített történetre szoktunk gondolni, de egészen más fejez ki az, amit annak idején Győri János úgy fogalmazott meg ezzel a teremtéssel kapcsolatban, hogy ez egy interaktív teremtés üzenet. Kifejezi egyrészt, hogy nem egyszerű tényközlésről van szó, szóval nem csak Isten annyit mondott, hogy hát én vagyok a teremtő, így és így csináltam, hanem kifejezi azt is, hogy van egy másik irányú kommunikáció is ebben, hogy mi is beleszólhatunk, ha nem is mi teremtünk persze szó szerinti értelemben, de valami módon minket is elér a teremtés, és a napjainkban ér el, nem valami régi időben. Nem egy poros történelemkönyv, tehát a teremtés, végképp nem tudományos keletkezés elmélet, és még csak nem is valamiféle vallásos mitológia, hogy hogyan képzeli el az ember a világ létrejöttét. Talán egy kiegészítő gondolat, egy illusztráció ezt is meg tudja nekünk egy kicsit jobban világítani. A hagyományos múzeumok, azokról valóban mi is megszoktuk sokszor, hogy hát egyszerűen bemutatják nekünk a régmúltat, valami távoli dolgot ismerhetünk meg az emberiség történetéből, ami számunkra elérhetetlen. És ez egyfajta elszigetelést is jelent nekünk, hogy hát jó, ott voltak ezek az emberek, így éltek, ez történt, de hát nekünk ehhez semmi közünk. Érdektelen is egyúttal akkor számunkra mindez. És a mai múzeumok másfajta lehetőséggel is próbálkoznak, és sok helyen interaktív kiállítások működnek, vagy legalábbis interaktív lehetőségek vannak, ami magyarán azt jelenti, hogy lefordítva, hogy hát mi is belenyúlhatunk és cselekedhetünk az eseményekben. És hát így történt például, amikor nyaralásunkkor Stockholmban a Váza Múzeumot tekintettük meg. Ez a múzeum úgy keletkezett, hogy ha jól emlékszem, a 60-as években megtalálták azt a híres hajót, amely már kifutásakor elsüllyedt a tengerbe, illetve hát a kikötőbe szinte. Hát azért történt ez így, mert a király, a svéd király igyekezett hát felszerelni a hadihajóját, és elrendelte az építését. Meg is kezdték a munkát, elkészült a terv, folyt az építkezés, és már közel volt a határidő, amikor hírt kapott arról, hogy a spanyol királynak több ágyúja van a hajón. Hát akkor azt mondta, tessék még egy szintet hozzátenni ehhez a hajóhoz, és hiába mondták az építők, hogy hát ez nem lehet, hát akkor fölborul, hát nem lett megfelelő stabilitása, hiszen hirtelen megváltoztattuk az egész építkezést, akkor újra kell készíteni a tervet. De arra nem volt idő. És a türelmetlen király egyszerűen kiadta a parancsba, hogy tessék ezt így megépíteni. De hát az a helyzet, hogy a királyok nem parancsolnak a természet törvényei felett, és az a tragédia történt, hogy nagy csindradattával kifutott a hajó, sok ember volt rajta, tehát nem csak a katonák most, hanem hát különféle előkelőségek, és aztán az első szél gyakorlatilag fölborította a hajót és elsüllyedt. És aztán, amikor sikerült ezt kiemelni, akkor köré építettek egy múzeumot, mert hát annyira már gyenge volt a hajótest, hogy szállításra nem lehetett külön gondolni, és most hát mutatják a hajót, hogy milyen is, és mivel hát úgy egy az egybe elsüllyedt, ezért sok minden megmaradt benne. Az iszabban konzerválódott, tehát az akkori időket is be tudják mutatni, és most már be lehet lépni a hajóba, vagy egy hasonló kabinszerűségbe, és megnézni, hogy hogyan éltek, milyen volt abban az időben az élet. Hát már ez is közelebb hozza az emberhez azokat az időket, de ezen túl egyenesen úgy is bekapcsolódhatunk az akkori eseményekbe, hogy például létrehoztak néhány kis számítógépes pultot, ahol el lehetett játszadozni azzal, hogy mi tervezzük meg a hajót. Tegyünk ennyi élelmet, hogy hosszú időre legyen a katonáknak, tegyünk ennyi ágyút, hogy a harcban tudjon lőni, és akkor lehetett variálni, hogy balasztot teszünk, élelmet teszünk, ágyút teszünk, hova tesszük, melyik szintre, és aztán utána meg lehetett nyomni a tesztgombot, és akkor megvizsgálta, hogyha ez a hajó, amit mi most összeraktunk, kifutna hasonlóan az akkori időkbeli kifutásod, és jönne oldalról a szél, akkor vajon állva maradhatna, vagy pedig elsüllyedne. És hát ezzel bevonják nyilván elsősorban a gyerekeket abba az időbe és az akkori eseményekbe. Hát most valahogy talán így kellene nekünk is a teremtés történetre gondolni, hogy Isten be akar minket ilyen interaktív bemutatóba vonni, hogy ne csak úgy gondoljunk a teremtésre, hogy hát az valami elavult dolog, és már nem is érdemes vele foglalkozni. Hát nem egy elérhetetlen messzeségben van ez, és nem érdektelen eseménye számunkra. Hát ezért kezdődik a mostani profécia is azzal, hogy megszólít, és azt mondja, hogy hát én szólok, aki a világot teremtettem, itt indul minden, és ezt most számodra is elérhetővé teszem. Hát Luther is ezt fejezi ki, amikor nem akadémiai magasságokba, valami nagyon szép díszes fogalmazásba kezd el a teremtésről áradozni, hanem egyszerűen a KT-ba leírja, hogy hiszem, hogy Isten teremtett engem. Azt mondja, nem az a lényeg, hogy a világot megteremtette Isten. Számomra az lesz aktuálissá, hogy engem teremtett. És nem millió, meg ezer évekkel ezelőtt, most bármilyen időszámítás szerint próbálja az ember kitalálni a világ indulását, hanem azt mondja, hogy ez most velem történik. Isten is párbeszédet kezdeményez tehát, meg akar minket szólítani, és egyúttal válaszra is akar sarkalni, szóban, hitben, cselekedetben egyaránt. És a teremtés történet alapján értelmezi az ember egy ilyen bebetonozott, statikus világot, akkor nem azt kapja, amit Isten mutat nekünk. Az egy dinamikus, mozgásban levő és a mai napokban zajló teremtés. Figyeljünk hát ezért most erre a szakaszra úgy, mint ami a jelen időt közvetíti számunkra. Nem a múltról szól. A jelen időt közvetíti számunkra most Isten időtlenségéből. Isten arról szól, hogy valójában jelen idejű a teremtés, aztán jelen idejű az elhívás, ami megfogalmazódik most Ézsaiásnál, és jelen idejű a világosság is, amit meghirdet Izrael életében is, de az egyházban is ma a vízkereszti világosság révén, ez különösen is jelen idejűvé akarja tenni számunkra. És ez a szakasz egy missziói feladattal bízza meg az Úr szolgáját, de megélhetjük benne mi magunk is a jelen idejű elhívást. Mindenek előtt a messiásra vonatkoztatható ez a szakasz, és az úgynevezett Ebed Jahve az Úr szolgájának énekei közé tartozik, de sok értelmezés között szerepel, hogy a zsidóság úgy is ért, hogy a népre, a zsidó népre, Izraelre vonatkozik. Vagy esetleg, hát mi áttehetjük ilyen módon az egyházra. Aztán persze konkrétan is szó van Jézusról, de most ahogy az énekünk is szólt, az is mutatta, hogy Jézus világossága itt megjelenik a Földön, akkor ő ezt tovább akarja velünk is sugározni. Ő maga is elhívja a 12 tanítványt, és elküldi őket, aztán a 72-vel is megteszi ezt, és végül a missziói parancsban mindannyiunkat küld. Hát azért hívja el az ő követőit, hogy aztán elküldhesse, nem olyan értelme persze, hogy elkergeti magától, hanem minket is elküldhesse, mint a világ világosságát. Hiszen egyrészt magára mondja ezt Jézus, másrészt a tanítványokra, az ő követőire is. Tehát valójában bennünket is megszólít az Úr ebben a proféciában, mindannyiunkat, gyülekezeti tagokat, lelkészeket is persze, meg vezetőket, presbitereket, de mindenkit találva érint ez a szó. És nem csak a teremtés kapcsán ezért, hanem a világosság továbbvitele kapcsán is bevon minket, és jelen idejűvé teszi az eseményeket. Egyházunk ugyan, mondhatjuk, elég halálos állapotban van, ahogy Izrael akkoriban volt, és hát azt kérdezték sokan, hogy hát van-e egyáltalán itt még jövő? Lehet-e itt még folytatni? Hát mi is érezzük, hogy fogyunk, egész egyházunk népét tekintve a népszámlálási adatok is bizonyára majd kimutatnak valamiféle csökkenést a létszámba, de hát itt is érezzük, hogy évről évre valahogy kevesebben vagyunk, és nem is biztos, hogy csak az elhunytakkal csökken a létszámunk, vagy a betegekkel. Tehát minden esetre ez országszerte minden gyülekezetben lényegében így van, egy-két kivétel azért akad, de a legtöbb helyen érezzük ezt a nyomorúságot, hogy hát mi lesz így velünk tovább. És ebben a nehéz, szomorú helyzetben megszólal az Úr, hogy én vagyok a teremtő, és azért rendeltelek, hogy menj és vidd a világosságot. És nem csak egyesekhez szól tehát, hanem mindannyiunkhoz, mert az is a egyházunk nyüglődései között van, vagy vergődései között, hogy úgy tudunk gondolkodni, hogy őket különleges megbízottaknak a feladata. Nem pedig mindenki. Mert lehet, hogy beszélünk persze arról, hogy van különféle feladat és különféle munkatársak, vannak is a gyülekezetekben sokfelé, kisebb-nagyobb feladatokat elvállalnak és végeznek, de az az érdekes, hogy ha a felelősségre gondolunk, amikor arról van szó, hogy ha valami nem sikerül, akkor az miért van, és az egyház miért fogy, akkor mégis minden azt látjuk, hogy hát a lelkészeken múlik. És sokszor úgy gondolkodik akár a lelkész is, hogy hát amit nem végzek el, akkor az nincs meg, az nem jó. Vagy úgy gondolkodik a gyülekezet esetleg, hogy hát amit nem csinál meg a lelkész, az nem a gyülekezet hibája, hogy nem segít benne, hanem az övé. És sokféle módon fogalmazódik ez, mert hát még országos felügyelőnknek a szájából is hallható bőven ilyen vélemény, és hát más szájakból is. De azért elgondolkodtató ez a hozzáállás egyrészt a mai profécia alapján is, mert hát nem szoktunk alapvetően két dolgot ebben sokszor figyelembe venni. Hát az egyik az egy egészen egyszerű gyakorlati dolog, hogy minden embernek, ha éjjel-nappal is dolgozna, akkor is csak 24 órája van. Hát nem képzelheti senki azt, hogy egy egész gyülekezet szolgálatát egyetlen ember meg néhány emberrel tudja végezni, tehát abban azt kell meglátnunk, és ilyen értelme most a kisegyházaktól ezt mindenképpen eltanulhatjuk, hogy hogyan lehet sokkal aktívabban és mindenkire kiterjedő szolgálatot végeznünk a gyülekezetben. És hát másrészt az is a kérdése ennek a fajta elképzelésnek, hogy hát teológiailag se állja meg a helyét, hát Krisztusnak, ha ahhoz a képhez térünk vissza, a teste az egyház, akkor ennek sokféle tagja kell, hogy legyen. Hát nem lehet csak egy néhány tagja ennek a testnek. Sok szerve van, és Pál apostol ezt bővebben is ugye a korintusiaknak kifejti, hogy hát minden tagra szükség van. Vagy hasonlóan ezzel kapcsolatban érdekes, így felelevenítődött bennem ezzel kapcsolatban az a Csiha Kálmánnal készült távinterjú, mert egy református presbiter találkozó nem tudott ott lenni. Most hirtelen nem emlékszem, melyik magyar költőnek a temetését végezte Erdélyben. Ő egy erdélyi nyugalmazott református püspök, és hát elmesélt két esetet például ebben az interjúban. Az egyik az, hogy hát nem tudom már melyik gyülekezetében, de még valamikor gondolom fiatal korában, a kezdetekkor, hát úgy működtek, hogy a presbitérium között fölosztották a gyülekezetet területekre, és azok járták, látogatták a gyülekezetet páronként, 20-40, esetleg maximum 60 családot ilyen módon, és hát így gondoljunk csak bele, hát ha van 10-20 fős presbitérium, és akár csak 20 családot soroltak egy párhoz, hát akkor is azt beszorozzuk, az hány családot jelent, ennyit nyilván egyetlen ember képtelen látogatni. Aztán egy másik példája volt, amikor városba hívták már, és az ottani gondnok, aki kerületi gondnok is volt, mondta is neki, hogy hát ha nem vállalja ezt a nagy feladatot, akkor legyen átkozott, hát nem, ugye nem emiatt gondolta meg magát, vagy mondott más, de végül aztán oda jutott, hogy jó, hát elvállalom, ezt egy akkor épült lakótelepi területen volt az egész, hát ott kellett összegyűjteni azokat, akik reformátusok. És akkor mondta, hogy jó, elvállalom, de akkor tessék nekem irodai személyzetet adni. És azt mondta, hogy hát akkor viszont az egyéb munkákat, azokat vegyél le a gyülekezet a vállamról, és én tudom végezni csak a lelkészieket. És a gyülekezet a maga természetes módján ezt biztosította, és lett főállású irodai személyzet. Nem is beszélt arról, hogy hányan, de hát legalább nyilván egy. És hát elgondolkodtató, azt hiszem ez az eset, hogyha ma egyházunkban valamelyik gyülekezetben egy választás folyna, és választani kell néhány lelkész közül mondjuk, és az egyik ilyen feltételeket szabna, akkor vajon nem rögtön az lenne a reakció, hogy hát akkor őt nem kérjük. Mert az olcsóbb, hogyha inkább csak úgy magába hívjuk a lelkészt. Ő arról beszélt, mármint Csiha Kálmán, hogy persze meg kell keresni az embereket, és akkor rögtön hozzátette, hogy itt a laikusokra óriási szükség van. És hát nem erről beszél Jézus is? Nem erről beszél Pál is a testképe kapcsán? És nem erről beszél most Ézsaiás is? Nehéz eljutni az emberekhez, hiszen valóban sok helyen rács vagy zárt kapuk fogadnak, még itt falun is nehéz bejutni sokszor valahova. Volt, én is jártam úgy, hogy sokadikra sikerült csak. Hát még ezt képzeljük el városba, lakótelepi lépcsőházakba és hasonló helyeken, milyen nehéz, talán ajtót se nyitnak az embernek, hogy hiába vannak otthon. És mégis azt mondja példának, hogy hát a pártok eljutnak, amikor kell a választások kapcsán gyűjteni a cédulákat, stb. És azt mondja, hogy hát pedig a pártok hogy csinálják? Hát úgy, hogy nem csak az elnökség csinálja ezt, hanem sokkal szélesebb az egész párttagságot úgymond megmozdítják vele. Hát nekünk akkor szintén ebből is látható a párhuzam, ami miatt ezt előzhetett, nem az elnökségnek, vagy nem is csupán a presbitereknek a feladata ez, hanem az egész gyülekezetnek, hogy eljussunk az emberekhez. Hát erről beszél Ézsaiás, hogy vidd el a világosságot a börtönbe levőknek, a sötétségben ülőknek. Nyisd meg a vakok szemeit, és hozd ki őket a börtönből. A sötétséget és a fogságot, amúgy már maga a zsidóság is, nem csak a babiloni fogságra értette, hogy a közvetlen környezetben ez elhangzik, hanem hát lelki módon is. Tehát a lelki sötétség, a bűnök sötétsége és a felragyogó világosság, az isteni igazság és tisztaság fénye az, ami itt megjelenik. Tehát nem tévedünk nyilván, hogyha mi is erről a fajta lelki küldetésről is szólunk, és ezzel is jelen idejűvé válik az ézsaiási profécia, a jelenben a dolgunk, hogy ezt a világosságot mi is vigyük tovább. Ahogy Jézus által megjelent ez a világosság itt a világban, vízkereszt ennek az ünnepe, úgy a tanítványoknak is feladatul adja, hogy menjetek és vigyétek ezt a fényt. És vajon hogyan töltjük be ezt a missziói feladatunkat? Hát Isten így fogalmaz ezt, hogy benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Ha nem vállaljuk fel, hogy keresztényként küldetésünk van ebben a világban, nem csak a gyülekezeten belül, hanem azon kívül is, akkor bizony nem várhatjuk azt sem, hogy a kezdő mondat is vonatkozó ránk, hogy megőrizlek. Mert a vízkereszt mai életünkből eléggé kikopott ünnepe, ugye munkanap van, senki nem foglalkozik a világban ezzel az ünneppel, és sokan az egyházban se van, biztos olyan is, aki azt se tudná talán, hogy vízkereszt ünnepe van. Hát ennyire kikopott ebből a világból ez az ünnep, hát ilyen körülmények között kell vinni a fényt a pogányokhoz, mondja a próféta, és hát mi is éppen ezért nem ragadhatunk bele csak a gyülekezet életébe. Itt tehát az Ószövetség lapjain, az Úr szolgájáról szóló ének keretein belül olvassuk mindezt, és hát így még talán érthetnénk, hogy ez a felhatalmazás csak néhány különleges személyre vonatkozik. Igyekszünk talán kényelmesen másra hárítani a teendőket, de Jézus szavai nem hagynak kétséget afelől, hogy minden egyes keresztény misszionárius kell legyen a maga helyén. Különböznek persze a szolgálatok, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy külföldre kell mindenkinek mennie, és ebben az értelemben misszionálnia, de a mai ünnep kapcsán egy új nevet kell vennünk. Kedvenc gyerek mese, talán ismerjük a címét, a Krisztoforó. Hát ez a Krisztoforosz névből származik, és mindannyiunknak hát nem olyan egyéné kellene persze válni, mint a mese alak, de mindannyian Krisztoforoszok kell, hogy legyünk, azaz Krisztus hordozók, mert ez ezt jelenti, hogy őt hordozzuk ebben a világban, és őt tudjuk felmutatni, és az ő fénye fog akkor világítani ebben a világban. Nem mi vagyunk magunk a fényforrás, mi beállhatunk abba a megbízatásba, amit Jézus mond nekünk, és az ő fényével lehet nyitni a vakok szemeit, testi, lelki sötétségből, és szintén testi, lelki börtönökből kihozni a foglyokat, és világosságra vezetni a sötétben élőket. Vízkereszt üzenete, hogy megjelent a fény a világban. Jézus fénye, a megváltás fénye, és arról szól most a proféta, hogy indulj és légy magad is a világosság terjesztője. Amen. Imádkozzunk. Hatalmas teremtőnk, eláll még a lélegzetünk is, ha alkotásod temérdek csodáira tekintünk. Meg is rettenhetnénk ettől a hatalomtól, hiszen mi parányi porszemek vagyunk csupán. Fogad hálánkat, hogy mégis bizalommal tekinthetünk rád, mert roppant erődet arra használod, hogy megőriz minket. Fogd hát kezünket, hogy a te kezed ereje segítsen küldetésünk betöltésében. Légy világosságunk, hogy mi is szórhassuk világosságodat. Áldott légy, hogy szolgádban elhoztad közénk vaktömlöcök fogjai közé a világosságot, hogy megnyíljon szemünk, hogy lepattanjanak a bilincsek kezünkről. Ragyogtasd ránk orcádnak-e világosságát, hogy fény árassz el életünket. Ragyogtasd ránk fiat fényét, hogy általunk is terjedjen üdvösséged. Ámen.